Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Lánci Tamás, a Századvég Alapítvány vezető elemzője, a politikai elemzések központjának igazgatója, a Figyelő főszerkesztője. Beszélgetést a rádióban felvételről hallják, a Facebookon élőben követhetik, az infostart.hu weboldalon is meghallgattatják, meg az Inforádió YouTube csatornáján is. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. A miniszterelnök ma nemzetközi sajtótájékoztatót tartott, nem folytatni fogjuk a kormányzást, hanem egy új kormány jön létre. Nem az előző ciklust szándékozunk meghosszabbítani, hanem egy ciklust fogunk megnyitni. Minden miniszter államtitkár munkája véget ért, nagy részben új emberekkel, részben új struktúrákkal, szó szerint próbáltam idézni. Milyen következtetést von ebből ön?
Köszönöm szépen a meghívást, izgalmas ez a... Mai sajtótájékoztató mindenkit meglepett, azt gondolom. Gyors egymás utánban következnek az események. Hát, hogyha megnézzük, hogy mikor volt a legutóbbi jelentősebb kormány átalakítás, akkor egészen 2012-ig kell visszamenni. De lépjünk még egyet vissza. 2010-ben ugye fölállt a második Orbán kormány. Elkezdődött az a kormányzás, az a kormányzati struktúra, amelyet csúcsminisztériumok struktúrájának nevezhetünk. És tulajdonképpen az elmúlt 8 évben ez a struktúra ment végig, és ebben 2012-ben voltak jelentősebb személyi változások. És ha megnézzük, akkor tulajdonképpen 2012 óta, tehát 6 éve lényegében ugyanaz a gárda ugyanabban a struktúrában kormányzott. Na most azért, hogyha jobban végig gondoljuk, akkor 6 év, az egy óriási fáradási idő van, és teljesen logikus, hogy ilyenkor egy jelentősebb megújítást, sőt, én azt gondolom, már korábban is egy jelentős megújítást kellett volna végrehajtani. Ugye ez nem következett be se 14-ben, sem a ciklus felénél, aminek azt gondolom, hogy az volt az oka, hogy a ciklus elején egy törés következett be a hatalmi struktúrában, ez a nevezhetjük úgy, hogy Simicska-Orbán törés, amely törés azt gondolom, hogy zárójelbe tett mindenféle kormány átalakítási kísérletet. A hatalmi térben következett törést kellett orvosolni. Aztán pedig 15-16-ban Magyarország egy óriási krízissel nézett szembe. Ez volt a migrációs krízisnek az első fázisa, amikor 1,5 millió ember gyalogolt át Európán rövid egy év alatt. Nyilván egy ilyen időszakban, egy ilyen krízissel sújtott időszakban se nagyon lehet kormányt átalakítani, és utána gyakorlatilag az Orbán kormány már szinte rá is fordult a kampányra, hogy a kampány közben se váltunk lovat. Na most 18 áprilisát írjuk, gyakorlatilag itt van az a dramaturgiai fordulópont, ahol ezt a régóta szükséges és tolódó kormány struktúraváltást és személyváltást meg tudja csinálni a miniszterelnök.
Látszik-e, hogy a változatlan kormány szerkezetben melyek azok a pontok, amelyek az idővel kevésbé látszanak beválni? A csúcs minisztériumi struktúra nem vált be annyira, vagy mi?
Valószínűleg bevált, mert 8 évet a Fidesz sikeresen végig kormányzott. Hogy a következő ciklusban szükség van erre a struktúrára, az egy másik kérdés. Ugye a csúcsminisztériumi struktúrának alapvetően az volt a célja, és azért került bevezetésre, hogy tehermentesítse a legfelsőbb döntéshozatali szintet. Miért volt erre szükség? Azért, mert a nagy rendszerátalakító döntések, amelyek az elmúlt 8 évben megszülettek, tehát a nagy rendszerátalakító döntések meghozatalát, az tehermentesíteni kellett azzal, hogy a napi, apró, csip-csup kormányzati ügyek ne szivárogjanak föl a legmagasabb döntéshozatali szintre. Most én úgy látom, hogy az ország be van üzemelve, a gazdaság pörög, tehát a dolgok rendben mennek. Elképzelhető, hogy erre a fajta minisztériumi struktúrára nincs szükség. Az is látható, hogy vannak olyan minisztériumok, amelyek mondjuk úgy, hogy állandó konfliktus zónák. Ilyen például az EMMI. Hiszen ha megnézzük a kormányzati struktúrát, akkor ez az a minisztérium, ahol lényegében a felhasználható kormányzati erőforrásoknak a jelentős része az elkölthető.
Oktatás, egészségügy, szociális tágazat.
Így van. Na most mindig, ahol elosztási kérdések vannak, ott vannak a nagy konfliktusok. Tehát az elmúlt 8 évben tulajdonképpen majdhogy nem az összes jelentősebb konfliktus, krízis, és itt most nem a miniszterek és államtitkároknak a tevékenységéről vagy munkájáról akarok véleményt mondani, hanem természetszerűleg ennél a minisztériumnál jelentkezett. Most ez egy kérdés, hogy van-e értelme például ezt a koncentrációt fönntartani, a konfliktusoknak ezt a koncentrációt, vagy érdemes esetleg ezeket szétszervezni.
De bocsánat, ha szétszervezik, akkor nem egy minisztériumon belül lesznek a konfliktusok, hanem több tárca fog kivel konfliktusba kerülni, mert eddig megálltak a miniszternél, Balogh Zoltánnal, és a kormányülésre már nem mentek be.
Így van. Most a kérdés az, hogy hogyan lehet jobban konfliktus menedzselni. Ebben is lehet, hogy döntés születik. A másik, hogy, és itt azért érdemes megnézni a miniszterelnöknek az elmúlt hetekben tett nyilatkozatét, éppen a Figyelőben adott egy interjút közvetlenül a választások előtt, ahol az ország versenyképességéről beszélt, és azt mondta, hogy van egy egészen jó versenyképességről készült tanulmány, amelyet az MNB-nek a közgazdászai készítettek, és hogy szerinte abban nagyon sok olyan megfontolandó javaslat van, amiről vitatkozni kell, és amelyeket aztán implementálni kell a kormányzásba. Hogyha ezeket a javaslatokat megnézzük, akkor látható, hogy ezeknek egy jelentős része megint csak az EMMI-vel kapcsolatos, tehát a jelenlegi erőforrás minisztériummal kapcsolatos területeket érint. Tehát elképzelhető, hogy ezen a területen jelentősebb, ez a tárcához tartozó portfólióban jelentősebb átalakítások, jelentősebb reformok fognak elindulni, amelyek nagy felelősséggel felruházott vezetőket, és akkor most nem akarom azt mondani, hogy államtitkárokat, minisztereket, ezt majd eldönti nyilván a miniszterelnök, de lényeg az, hogy ott komoly emberekre lesz szükség, amennyiben ezek a reformok elindulnak. Ez is igényelheti a változtatást.
Sok jel mutat arra, hogy a jegybank által már jóval korábban elkészített versenyképességi alapú feladat meghatározáshoz fog igazodni az új kormány struktúra?
A kérdés,
tehát a jegybank meghatározott egy nagyon komoly, több pontból álló javaslatot, hogy mit kellene csinálni a következő időszakban. Ezek feladatokat írnak le az egészségügyel, a demográfiával, a szociális ellátással, az oktatással kapcsolatban. Lehet, hogy erre kell figyelni, amikor az új kormányzati struktúra kialakításán morfondírozunk? Anélkül, hogy tudnánk, hogy a miniszterelnök mit gondol?
Találgatunk, és ugye az egy fontos észrevétel, hogy ez csak egy alap, ez egy jó megfogalmazás volt öntől, ez egy alap, tehát nyilván a kormány nem egy az egyben fogja ezt átvenni, hanem olyan javaslatok vannak ebben, amelyeket megvitat és átültet, de azért mégiscsak a változtatásoknak az irányát jelezheti. És mivel ezek jelentős mértékben erre a minisztériumra összpontosulnak, mármint az erőforrás minisztériumra, ezért el tudok képzelni itt is például egy jelentősebb változás, de mondom, nem akarok a további találgatásokba belemenni, mert hogyha megnézzük a 2014-es választások utáni kormányalakítást, ahol lényegében nem volt nagyobb átalakítás, ott is ez közel 2 hónapig tartott, tehát, és nyilván 2 hónap alatt rengeteg szempont, rengeteg megfontolás került napvilágra, amelyet mérlegelt a miniszterelnök. Gondolom most még körültekintőbb lesz, és még több minden kerül megfontolásra, tehát azt gondolom, hogy ez körülbelül egy 2 hónapos munka lesz legalább, mire itt egy új kormányt láthatunk.
Mit gondolt, nem találgatásra kérem, hanem hogy mit gondolt arról, amikor hallotta, hogy demográfiai súlypontú lesz a kormányzás, amikor a demográfia alapkérdése, hogy születik egy gyermek, vagy nem születik gyermek, az nem a kormányban, hanem ennél egy sokkal intimebb környezetben dől el.
Hát ugye, hadd parafrazáljam ezt a mondást, hogy a vallása a legszemélyesebb közügy, tehát azt gondolom, hogy a család is a legszemélyesebb közügy, mert úgy nyilván a magánéletünknek a legfontosabb részét érinti, de mégis a legfontosabb közügy is abból kifolyólag, hogy egy demográfiai hanyatló születésszámmal küzdő ország és kontinens esetében minden ezen fordul meg.
Leszünk vagy nem leszünk?
Leszünk vagy nem leszünk, ami ráadásul összefügg aztán a migráció kérdésével is. Tehát a miniszterelnök erről is többször, több alkalommal beszélt, hogy azt szokta mondani, hogy 4 pilléren nyugszik a kormányzás, tehát 4 olyan pillére van a kormányzásnak, mondjuk az, hogy elméleti pillére, amelyre ő figyel, és ennek az egyik pillére a demográfia, és azt mondja, hogy a 3 másik pillér az nem mehet a demográfia rovására. Most ezt ugye lényegében megfejelte azzal, hogy azt mondja, hogy a demográfia lesz ezen pillérek közül a legkitüntetettebb, tehát a gazdaság erőforrásait, a kultúra erőforrásait, azokat a demográfiai folyamatok javítására, megfordítására kell, ha jól értem, majd összpontosítani. Ez azt jelenti, és akkor megint visszajutunk oda, hogy ez az EMMI-nek a portfóliója alapvetően, De nem csak ide tartozik, hát nyilván ez adórendszert is érinthet, hát most hirtelen nem is tudnám végig gondolni, gazdaságfejlesztést és számos más területet.
De ebben van egy javuló tendencia, még nem 2,1 a reprodukciós ráta, de azért elmozdult abból a mélypontból. Ezeket az eszközöket fogják még erősebben alkalmazni?
Igen, ugye a helyzet az, bár nem vagyok a témának a szakértője, de a helyzet az, hogy 1,2%-os termékenységi mutatóval vette át az Orbán kormány 2010-ben a hatalmat, és most valahol 1,5 környékén állunk, és ennek kéne fölmennie 2,1-re. A tendencia jó, de ha demográfusokkal beszélget az ember, abból kiderül, hogy a jelenlegi folyamatok még nem elégségesek ahhoz, tehát a jelenlegi tendencia önmagában nem elégséges ahhoz, hogy el is érjük a 2,1-es születésszámot.
Legalábbis ehhez... saját erőből nem. Mert van demográfus, aki azt mondja, hogy bizony itt egy olyan tabut is legalább számításba kell venni, mint a bevándorlás.
És szerintem a bevándorlás egyáltalán nem tabu. Tehát a bevándorlás nem tabu. A bevándorlás abban az értelemben tabu, hogyha az tömegesen, külföldről meghatározott módon történik, és a európai keresztény kultúrától eltérő népességet akarnak Magyarországra betelepíteni. Én azt gondolom, hogy a bevándorlás egyébként jelenleg is zajlik, tehát az elmúlt 30 évben a rendszerváltás óta, előtte is a rendszerváltás óta például a magyar lakta területekre volt egy jelentős bevándorlás.
Csak már átugornak bennünket.
Most már sokan átugornak minket, de ez volt, és ez egyébként nem okozott itt az anyaországban semmi problémát, sőt, a csonka magyarországi demográfiai folyamatok, kedvezőtlen demográfiai folyamatok lassításában egyébként még szerepet is játszott. De azt el tudom képzelni, hogy például Európa más vidékeiről, sanyarúbb sorsú vidékeiről, ahonnan egyébként jelentős kiáramlás van, onnan például meg lehetne szólítani olyanokat, akiknek perspektíva lehet Magyarországon letelepedni, Magyarországon élni, mert őket valóban lehet integrálni, hiszen keresztény fehér népesség, tehát olyan, amely az itt lakó kultúrájától, a magyarok kultúrájától nem tér el lényegesen.
De valószínűleg ez volna a kisebb arány az elképzelt növekményben. A nagyobbat azt hogy lehet belindítani?
Én most csak a saját véleményemet adtam elő, tehát csak azt akartam mondani, hogy a bevándorlás önmagában nem tabu, annak a módja az, ahogy az Brüsszelben elképzelik, azt gondolom, hogy ott abban egy eléggé éles és szigorú határvonalat húzott a jelenlegi kormány, és ehhez azt gondolom, hogy maximálisan tartani fogja magát.
Neki áll az egészségügynek? Neki áll az oktatásnak az eddiginél nagyobb mértékben a kormány? Mert ez mind olyan kérdés, aminek köze van a demográfiai folyamatokhoz. Ha jobb az egészségügy, alig ha nem. Hát több gyerek fog születni, mert az egészséges emberek azok jobban vállalnak gyereket. Nem tudom ennél egyszerűbben mondani.
És meg is válaszolta a kérdést.
Tehát valószínűleg ebbe belemennek most?
Ezt nem tudom, de a kérdésére logikus volt a válasz, tehát azt nem tudom, hogy mik a kormánynak a tervei, ezt gondolom, hogy meg kell majd hívni, vagy a miniszterelnököt, vagy olyat, aki erre adekvát választ tud adni. Spekulációkat, meg szenáriókat föl tudunk állítani, de én azt gondolom, hogy ennél tovább most a találgatásokban nem tudunk menni.
Politikai elemzésnél is foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy politikai szempontból mikor érdemes egyáltalán belevágni egy olyan rettentően konfliktusos rendszer megreformálásába, mint amilyen az egészségügyi, és ebben igazából senki nem mert eddig belevágni, mert mindig csak a kárát látta a végén.
Tudomány nem, de a józanész foglalkozik ezzel, mert a politika tudomány nem, de azt elmondható, hogy nyilván a ciklus elején érdemes ilyeneket, és hát mivel nagyobb kormánynak a felhatalmazása, mivel az ellenfél, a politikai ellenfél magával van elfoglalva, talán most a legadottabbak a feltételek valamilyen reform vagy átalakításnak az elindítására. Azzal együtt, ahogy ön mondta, óriási kockázata van, és az egészségügyi vagy az oktatási rendszer átalakításával szavazatot szerezni, hát én még ilyet még nem nagyon láttam. Tehát azt kell mondjam, hogy talán egyedül Obama volt az, akinek a második ciklusa az abban talán szerepet játszhatott az Obamacare, bár szerintem valójában nem arról szólt a második ciklusnak a megnyerése, de mindegy is. A lényeg az, hogy nagyon nehéz ezekkel a konfliktusos területekkel sikeresen politizálni, de hát majd meglátjuk, hogy a miniszterelnök mit fog csinálni.
Miniszterelnöki kabinetiroda és a miniszterelnökség érdekes kettőssége, ez vajon megmaradhat?
Itt már tényleg olyan részletkérdésekbe megyünk, amely nagyon sok tényezős, rengeteg szempontot fog. Tehát hogy, én hogy képzelem el a dolgot? Tehát ugye nyilván egyrészt ennek van egy szakpolitikai irányítási vetülete, van egy hatalompolitikai vetülete, van egy személyi vetülete. Ezeket kell a miniszterelnöknek ilyen mátrixszerűen fölrajzolni, vagy talán egy Rubik kockához hasonlíthatnám, ahol így az egyes elemek, azok attól függően, merre forgatjuk a kockát, elkezdenek vándorolni a felületen, és ebből kell valami értelmezhető ábrát kirakni a miniszterelnöknek, ami nem könnyű logikai feladat, különösen akkor nem, hogyha, ugye, ahogy hallottuk, elég magasra tette a lécet, egy nagy átalakításban gondolkodik.
Külkapcsolatokban a miniszterelnök Bajorországot és a magyar-lengyel kapcsolatot említette egy kérdésre válaszolva. Ez is ilyen bonyolult kérdés, vagy ebben azért van egy folytonosság? Amit eddig elértünk, azt tartani kell?
Én szerintem a külpolitikai irány az változatlan. Ez talán az a legbiztosabb, vagy ez tűnik a legbiztosabbnak. A bajor kapcsolat az már az első, tehát a 98-2002-es Orbán kormány elejé, vagy idején is nagyon-nagyon intenzív volt, és az utóbbi időszakban pedig újra mondhatjuk úgy, hogy felforrósodott ez a kapcsolat. Nyilván ebben az is szerepet játszik, hogy a magyar külpolitika keresi a stratégiai szövetségeseket abban az európai küzdelemben, amit 3-4 éve folytat, vagy tágabb értelemben 8 éve folytat. De azt gondolom, hogy a bajorok részéről is egy komoly kísérlet arra, hogy valamilyen ellensúlyt találjanak Berlinnel szemben, amely Berlin lényegében a bajor politikai struktúrát és a bajor életet fenyegeti, vagy legalábbis veszélyezteti, mert ők ezzel szemben nyilván keresnek valamilyen ellensúlyt.
Lengyelország fontos partner marad? A V4-ek együtt marad fontos partner? Ez hogy kell elképzelni ezt az együttműködést a továbbiakban?
Ezt is meglátjuk, de tulajdonképpen én azt látom, hogy minthogyha a partnerek fölismerték volna, hogy az Európai Unió óriási bajban van, és idestóva 10 éve semmilyen megoldást nem tud a saját problémáira találni, sőt, minthogyha mélyíteni a válságot. Tehát most mondok egy nagyon egyszerű példát. Magyarországon harmadszorra, kétharmaddal nyer a Fidesz vezette politikai tömörülés, és erre Brüsszelből a reakció az, hogy meg kell büntetni a magyarokat, elindítják a hetes cikkeit, stb. Tehát ez olyan politikai ostobaságra, érzéketlenségre val, amit azt gondolom, hogy jó jelzi, hogy mennyire megcsappant a szellemi képesség Brüsszelben, és hogy mennyire nem értik azt, hogy valami teljesen mást kéne csinálni, mint amit az elmúlt években. És ez nem magyar probléma, tehát ez a Brüsszellel való szembenállás, ez a lengyeleknek, a cseheknek, a szlovákoknak épp olyan problémát okoz, és épp olyan mereven, elutasítóan és arrogánsan válaszolgat nekik Brüsszel. Tehát emiatt én úgy láttam a térségben, mintha egyfajta felismerés jött volna létre, hogy szépen lassan létre kell hozni egy olyan életképes államszövetséget, amely, hát hogyha nem is váltja ki egyelőre Brüsszel, de adott esetben egy Európai Uniós szövetségnek akár a helyébe is léphet hosszú távon, tehát nem holnap, hanem hosszú távon. És ez inkább mint B-forgatókönyv, tehát nem arról van szó, hogy bárki ki akarna lépni az Európai Unióból, de ha az Európai Unió válsága folytatódik, akkor valamilyen terve rendelkeznie kell a keleti tagállamoknak, mert ez létkérdés. Létkérdés Németország és Oroszország között itt félúton, létkérdés egy migrációs főútvonalon, tehát itt azt gondolom, hogy ezek az országok tulajdonképpen fölismerték, a jövőjükről van szó.
Mi történt ön szerint a választáson? Mert hogy az előrejelzések hát nem egészen ugyanebbe az irányba mutattak.
A közvéleménykutatásokra gondol?
Igen.
Aha.
Meg a jóslásokra. Persze azt mindenki mondta, hogy a részvételt jósolni iszonyú nehéz, és érzelmi döntés az utolsó pillanatban is dönthetnek.
Szerintem a bizonytalanságot, amiről sokat beszéltek az elemzők, maguk a politikusok is, a bizonytalanságot az vitte a rendszerbe, hogy ez a választás a választókerületekben, illetve a választókerületi taktikázáson, a tervezett és meg nem valósult átszavazásokon állt vagy bukott. És mivel ezt a rendszert, tehát a taktikai szavazásnak a rendszerét Magyarországon lényegében még soha senki nem próbálta ki, ezért ez egy ugrás volt a sötétbe. Senki sem tudta megmondani, hogy ez működik vagy sem. A listás eredményeket többé-kevésbé azt gondolom, hogy egyébként megközelítőleg 1-2%-os eltéréssel azért jól becsülték meg a közvélemény. Kutatók voltak, akik kicsit fölé, kicsit alá lőtt. Nyilván ennek majd ezt mindenki megnézi, hogy az adatai mennyire voltak helytállóak, de tulajdonképpen, ami nagyon nehezen kiszámítható volt, az a hogy a választókerületekben mi fog történni, az volt egy black box, amire tulajdonképpen mindenki csak széttárta a karját. Ezért is volt egy óriási hazárdírozás az ellenzéki média és némely politikai szereplő részéről, hogy belekergették az ellenzéket egy ilyen nagyon kétes kimenetelű együttműködésbe, amelynek végső soron az eredményét azt lehet látni a Fidesz kétharmadában.
Ha nem kergették volna bele, akkor nagyjából milyen eredmény született volna ön szerint?
Ezt nem, ugye, nem, nem szeretnék
válaszolni, mert mindannyian.
Ezt nem tudjuk, de az, hogy az ellenzéki pártoknak az idejét, az erejét, a média felületeit azt foglalta le, hogy egymással foglalkoztak, vitatkoztak azon, hogy ki kinek a javára lépjen vissza, hogy eközben volt egy párhuzamos diskurzus, ami arról szólt, hogy a buta, ostoba pártvezetők helyett a választóknak kell koalíciót alkotni, és egymásra, mármint hogy egymás jelöltjeire átszavazni, ez olyan káoszt teremtett, ami én szinte biztos vagyok benne, hogy inkább lefelé húzta az ellenzéknek az eredményét, de egyébként a számok is ezt mutatják. Tehát rosszabbul szerepeltek, nominálisan is rosszabbul szerepeltek, mint 2014-ben. Ez azt gondolom, hogy egy olyan hazárdírozás volt az ellenzék részéről, amely csak azért fordulhatott elő, mert az ellenzéki pártoknak a kezéből az ellenzéki sajtó kivette a gyeplőt, és felelőtlen, semmilyen politikai elszámoltathatósággal nem bíró szereplők, NGO-k, újságírók és más hasonló véleményformálók kezdtek el politikát csinálni. Azok egyébként, akik most saját médiafelületeiken szépen hétfőn megírták, hogy milyen ostobák voltak a pártvezetők, és ők kicsit ilyen cinikus félmosollyal tovább sétálnak és jelzik, hogy hát nekik semmi közük ehhez a gyászos eredményhez, és rajtuk kívül mindenki hülye volt, mindenki ostoba volt, mert ők megmondták, hogy mi a recept, és nem követte azt senki. Most azt gondolom, hogy ez a magatartás nagyon nagy mértékben belejátszott ebbe az ellenzéki kudarcba, amely azt gondolom, hogy olyan nagy mértékű, és olyan sokrétű, amit most még föl se tudunk igazából becsülni, hiszen itt nem egyszerűen csak egy politikai vereségről van szó, tehát nem csak arról van szó, hogy a teljes ellenzéki pártelit megbukott, és le kell mondania, nem csak arról van szó, hogy ezzel párhuzamosan összeomlott, vagy összeomlani látszik a média struktúra is, mert látjuk, hogy szépen, tehát a mai napon azért elég fényesen látszik, hogy itt a média struktúra is elkezdett fölborulni, a gazdasági struktúra is ezzel párhuzamosan borul, és van egy nagyon komoly, és ez majd még csak a következő hetekben, hónapokban fog igazán látszani, van egy nagyon-nagyon komoly morális válság is, amit előidéztek. Pont azzal, hogy elkezdtek arra bíztatni, hogy egyébként kulturálisan és politikailag nem együvé tartozó pártokat összenyomtak, illetve a választóikat megpróbálták rávenni az egymásra való átszavazásra. Most csak tegyük fel azt a hipotetikus kérdést, hogyha a Jobbikban lesz egy fordulat, és a Jobbik visszaalakul egy radikális, adott esetben antiszemita vagy cigányellenes pártá, vajon mit fog mondani a budapesti kényes ízlésű elit, amelyik még egy-két hónapja a Jobbikra való szavazásra, vagy még pár napja is a Jobbikra való szavazásra bíztatott? Vajon mit fog mondani, hogy akkor ez így helyes volt, vagy nem volt helyes? Tehát ez egy teljesen meghasonlott, egy erkölcsileg teljesen zavaros helyzetet fog előidézni. És akik ennek a helyzetnek az előállításában részt vettek, azt gondolom, azokat szépen lassan el fogja emészteni a következő néhány hónap vagy év.
Saját méréseikben, kutatásaikban semmi jelét nem érezték annak, hogy az emberek a kormányváltás, Orbán Viktor leváltása érdekében hajlandóak a taktikai szavazást megfontolni, vagy hogy tetszik nekik ez az ötlet?
Hát mi folyamatosan mértünk, és pont a választások előtti utolsó napon jött ki az a kutatásunk, amely azt mutatta, hogy ha az embereket megkérdezik, hogy szeretnének-e egy szivárvány koalíciót, vagy más néven horror koalíciót, amely Gyurcsány Ferenctől Vona Gáborig terjed, amelynek ugye, tehát ez egy alternatíva volt. Ezt kínálták az ellenzéki pártok, és ezt propagálta az ellenzéki sajtó, hogy egy ilyen szivárvány koalíció jöjjön létre. Tehát, hogyha ezt állítottuk szembe az Orbán kormánnyal, és ez egy reális, tehát a választók fejében ez egy reális opció volt, tehát Orbán kormány folytatás, vagy szivárvány koalíció, akkor ott egyértelmű volt, majdnem 60% mondta azt, hogy hát akkor inkább az Orbán kormány folytassa a munkáját. Tehát még bizonyos értelemben potenciális ellenzéki szavazók is azt mondták, hogy ebben az esetben ők nem tudják a voksukat odaadni az ellenzéknek, mert ez nem egy vonzó alternatíva, ez nem tartották életképesnek, nem tartották biztonságosnak és stabilnak azt a kormányt, amelyik az Orbán kormány helyében létrejött volna.
hírek következnek, utána innen folytatjuk. Lánci Tamás a századik alapítvány vezető elemzője, a politikai elemzések központjának igazgatója, figyelő főszerkesztője, az Aréna vendége.